A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mindörökké. Urunk, köszönjük ezt az éneket, bátorító és figyelmeztető volt egyaránt, hiszen fontos és tanítasz bennünket, hogy álljunk készen, hogy legyünk éberek, hiszen nem tudjuk, hogy mely órában ér bennünket a halál, mely órában ér bennünket majd a te visszajöveteled. És addig, ameddig mi itt élünk ezen a földön, Urunk, addig mi szeretnénk valóban rád figyelni, megfogadni azokat a tanácsokat, amiket mondasz, azokat az intéseket. És Urunk, azért könyörgünk, hogy áld és oltalmazz bennünket ezen a mai délelőttön, hogy szólj hozzánk, szólíts meg bennünket. Te látod a szívünknek az állapotát, látod a kétségeket, kétségekkel küszködőt, látod azokat, akik terheket hordoznak, a gyászterhét, a betegség terhét, látod, hogy kik azok, akik vigasztalásra szorulnak. Urunk, kérünk azért, hogy egészen személyre szóló legyen a te üzeneted ezen a mai délelőttön is. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk a Példabeszédek könyvének 9. fejezetében, a 10. verset a következőképpen. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a szentnek a megismerése ad értelmet. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Drága gyülekezet, szeretett testvérek, ezeknek az úgynevezett 70-ed, 60-ad, 50-ed vasárnapoknak, amelyeket bőtelő vasárnapoknak is nevezünk, ezeknek a vasárnapoknak az a címe, hogy bőjt felé igaz megtéréssel. Ahogy liturgiánk is, az ige hirdetéseink is krisztocentrikusak, ezért az ember a Krisztussal való rendezését hirdeti hétről hétre, az életrendezésről és az életrendezőről beszélhetünk. Lehet hirdetni az életrendezésének és az életrendezővel való találkozásnak a lehetőségét. Az ige hirdetésben az életrendező Krisztussal ismerkedhetünk meg, róla hallhatunk, mert ő az egyetlen, akivel egyenesbe jöhet az embernek az élete. Annyi varga betűt tesz az ember, sokszor feleslegesen, annyi varga betűt tesz az ember az életében, és ezt szeretné Jézus Krisztus egyenesbe hozni. Mindazt, amit mi elrontottunk, azt ő helyre tudja hozni. Ki tudja egyenesíteni az egyenetlent, tisztába tudja tenni a tisztátalant, meg nem történté tenni a megtörténteket, és megbocsátani a megbocsáthatatlant. Ő képes felemelni a mélységben lévőt, szeretni azt, akit mindenki megvet, nem emelni követ, akit mindenki megkövezne. Nekünk ilyen Urunk van. Ezért nem tudunk és nem is akarunk másról tudni, másról beszélni, mint erről az Úrról, aki ilyet képes tenni egy-egy ember életében. Ennek az időszaknak a címe, ahogy említettem, bőjt felé igaz megtéréssel. És akkor hirdethetjük ezt a fordulatot az ember életében, és higgyétek el, drága testvérek, hogy ez valóságos dolog. Valóságos dolog, hogy az emberek élete teljes fordulatot tud venni, akkor, amikor Jézus Krisztussal találkozik. Hogy a Jézussal való találkozás az valóban egy páli fordulatot idézhet elő. Valóságos, amikor az ember újjá lehet, hogy új szíve lehet, és aztán ennek morális következményei is lesznek. A megtérés, tudjátok, drága testvérek, a megtérés az egy olyan látványos esemény egy ember életében, aminek vannak gyümölcsei. Az életrendezésnek éppen ez a lényege, és ezért beszélünk az életrendezésének a lehetőségéről, és ezért szembesítjük a drága testvéreket, szembesítjük a gyülekezetet az életrendezővel, mert az életrendezésnek ez a lényege, hogy ami a múltban történt, az a múlté, azaz a Krisztusé, ami pedig a jövődet illeti, azt pedig a Krisztustól kapod. A jelenben pedig ez a kettő találkozik. Az elrendezett múlt és a kiszámítható, biztos jövő. Ma, drága testvérek, nincsen olyan politikai párt, amely ne beszélne a biztos jövőről, amely ne beszélne a kiszámítható életről. És nem akarok senkit se zavarba hozni, de évtizedek, évszázadok óta ezt mondják. És nincsen biztos jövő, nincsen kiszámítható jövő. Gondoljunk arra, drága testvérek, a 30-as években, 29-ben, amikor hogyan roppant össze a világ gazdasága, a kiszámítható jövő, a biztos jövő. Egy pillanat alatt hogyan roppant össze. Azok, akik könyvelők is itt vannak, tudom, a gyülekezetben is itt reáltak is tekintek, tudjátok, hogy mennyire érzékeny a gazdaság, mennyire érzékeny ez a jövő, mennyire törékeny, és egy pillanat alatt össze tud roppanni. Ki gondolta volna, ugye a 2008-ban, ki gondolta volna, hogy összeomlik egy egész világbankrendszer, hogy összeomlik egy egész világ, és bedőlnek a hitelek. Ki gondolta volna azt, aki nullással beszállt egy autóba, vagy ki gondolta volna azt, hogy a svájci meg a különböző deviza hitelesek, akik beleszállnak egy jobb remény, egy jobb jövő miatt, azoknak az életük egy pillanat alatt össze fog roppanni. És akkor, drága testvérek, ebben a millióban, ebben a világban beszélhetünk arról, hogy van egy kiszámítható jövő, egy biztos jövő. És én, drága testvérek, erről szeretnék beszélni. Az elrendezett múltról, amiről a Biblia így ír, hogy a megbocsátott bűn, és a kiszámítható biztos jövőről pedig az az örök élet. Ezt kapja az az ember, aki elfogadja mindazt, amit ő kínál. Ehhez pedig bölcs felismerésre van szükség. Felismerni az életrendezésnek a szükségét a magam életében, és felismerni az életrendezőnek a személyét, magát Krisztust. És ezért ma erről a bölcs felismerésről szeretnék szólni, drága testvérek. A Szentírásban a bölcsesség szó valamelyik formája körülbelül 400-szor fordul elő. Az egyik legismertebb történet a bölcsességgel kapcsolatban, amikor Salamon király uralkodása kezdetén bölcsességet kér. Hadd idézem ezt a történetet, hogy egészen közel hozzam a testvérekhez ezt a szituációt, ezt az eseményt Salamon életéből. Idézem a Királyok könyvének első könyvének 3. fejezetéből ezt a történetet. Ezt mondta Isten Salamonnak: kérj valamit, én megadom neked. Salamon így válaszolt: adj azért szolgádnak engedelmet, szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet. Tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salamon. Azért ezt mondta neki Isten: mivel ezt kérted, és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, és nem kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, hogy nekem engedelmeskedve tudj kormányozni, ezért teljesítem kérésedet. Olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted, és nem támad utánad sem. És oly döbbenetes, drága testvérek, hogy ebben a történetben a héber nyelv azt fejezi ki, hogy Salamon halló szívet kér, amely érti Isten kijelentését, amelyik értelmes, amelyikkel lehet szót értenie Istennek. Ilyen engedelmes, ilyen halló szívet kért Salamon. A 9. versben kéri, hogy ezzel a halló, ezzel az engedelmes szívvel tudjon különbséget tenni az Isten szerinti jó és gonosz rossz között, és legyen bátorság mindig azt választani, ami Isten szerint jó. Akármit mond a világ, akármit tanácsolnak a tanácsosok, az ő fő tanácsadója az élő Isten legyen, ő pedig képes legyen hallgatni rá és engedelmeskedni neki. És erre a bölcsességre, erre a halló szívre van szüksége minden embernek, hogy az Isten szerinti jó és rossz különbséget meglássa. Mert tudjátok, drága testvérek, hogy a bűneset óta az ember akarja eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. És látjuk is, hogy annak mi lett az eredménye. Látjuk magunk körül, látjuk a környezetünkben, látjuk a magunk életében. Látjuk, hogy hogyan tesszük tönkre másoknak az életét, és hogyan tesszük tönkre a magunk életét is. És előbb-utóbb, higgyétek el, drága testvérek, hogy előbb-utóbb tönkre tesszük, csak idő kérdése. Csak idő kérdése. Tönkre tesszük a másiknak az életét, és tönkre tesszük a magunk életét. És amikor az ember dönti el, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor annak, higgyétek el, beláthatatlan következményei lesznek. Hiszen mindenkinek más a jóról és a rosszról alkotott véleménye. Bárkit megkérdezünk ebben a gyülekezetben, bárkit, ha személyesen megkérdezném, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor egészen szubjektív választ fog ráadni. Egészen szubjektív választ. Mert mindannyiunknak más a jó és a rossz fogalma. Mindannyiunknak más a jóról és a rosszról alkotott definíciója, véleménye. Igen, amikor az ember akarja eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor az lesz a következménye, amit látunk egyébként emberek életében. Látunk ebben a világban, látunk Európában, és lehetne sorolni. Mert mindenkinek más a mércéje. És ezért a magunk által felállított mércével becsapjuk magunkat, és becsapjuk a másikat is. Lehet okos az ember, lehetnek képességei, lehet tudást szerezni, lehet szorgalmas, tanulhat, rendelkezhet több diplomával, de a bölcsesség, a halló, engedelmes szív az egy olyan adottság, amit valóban valaki adott, ezért lesz adottság. Ezt nem lehet csak úgy tanulással, posztgraduális vagy OK-i és képzéssel megszerezni. Ez nem örökölhető. Ez nem velünk születik, nem személyiség függő. Ezt valaki vagy kéri az Úrtól, és megkapja, vagy nem lesz az övé. Mindenki bölcsesség nélkül születik, és ezt csak tőle kaphatjuk meg, belőle fakad. A példabeszédek könyvében ezt olvashatjuk a 2. fejezet 6. versében, csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik. Tehát egyedül tőle kaphatunk bölcsességet, tőle kaphatunk engedelmes szívet. Ő azt mondja a Zsoltárok könyvének 32. fejezetében, bölcsé teszlek és megtanítalak, melyik úton járj, szemeimmel tanácsollak téged. Szóval az az ember, aki ő rá hallgat, azt ő vezetni és tanácsolni fogja. Aki nem hallgat az ő szavára, az megy majd a maga feje után, és erre mondja Salamon, idézem szintén a példabeszédek könyvének 12. fejezetét, a bolond helyesnek tartja maga útját, a bölcs pedig hallgat a tanácsra. Szóval a hívő ember az hallgat a tanácsra, arra, amit az Úr mond. Figyel, tud hallgatni, engedelmeskedik, a nem hívővel Isten nem tud mit kezdeni, mert csak a maga feje után megy, és a maga eszére támaszkodik. Azt mondja az ige, szintén a példabeszédek könyvének 3. fejezetében, bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodjál. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tarts bölcsnek magadat, fejed az Urat, és kerüld a rosszat. Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak. Szóval erre az engedelmes szívre van szükségünk, és ez felüdülés lesz a testnek és a léleknek egyaránt. Higgyétek el, drága testvérek! Oly sokszor láttam már, hogy amikor valakinek egyenesben jön az élete, az kihatása lesz a lelkére és a testére egyaránt. Aztán persze vannak visszafordíthatatlan dolgok. Annyira emlékszem, amikor egy férfi csendes héten voltam néhány évvel ezelőtt, és ott volt egy ember az én csoportomban, és beszélgettünk, és elmondta azt, hogy hogyan tette tönkre az életét, hogy alkohol problémái voltak, aztán alkoholfüggő lett, és aztán az alkoholba folytotta a bánatát, teljesen tönkretette az életét, a sajátját, a feleségét, a gyermekeit, mindenkiét tönkrement, aki az ő környezetében volt. És ez az ember eljutott egy csendes hétre, és megtért. És amikor ott voltunk egy csoportban, és amikor ezt elmondta, mert amikor én először láttam ezt az embert, azt mondtam, hogy hát ennek tényleg alkohol problémái vannak. Nem tudott normálisan artikulálni, mert már annyira tönkretette az alkohol, de tiszta volt. Tiszta volt a szíve, tiszta volt az értelme. Látszott az arcán, mert lehetett látni, hogy alkohol problémái voltak a múltban, de tudjátok, ez a csodálatos dolog, és ezt szeretnénk hirdetni, hogy Isten megbocsátja a megbocsáthatatlan dolgokat. Nem jött egyenesbe az élete, nem jött. Egyedül élt elő az életét, vagy éli az életét, pedagógus volt egyébként. És oly döbbenetes, drága testvérek, az, amikor valaki találkozik Jézus Krisztussal, és rendeződik a rendezetlen dolog. Tudjátok, milyen jó ezt látni? Amikor hatással van a Krisztussal való találkozás az ember életére. Hatással van a szívére, a lelkére, a gondolkodására. Amikor az ember elkezd nem a maga eszére támaszkodni, hanem elkezdi Krisztust követni. És nézzük meg, hogy mi a különbség az engedelmes szívű és az engedetlen szívű ember között. Mert van különbség. Milyen az engedetlen szívű ember? Aki csak a maga érdekeit nézi. Aki arra a szívre hallgat, ami az ige szerint romlott, csalárd, ahogy a Jeremiás proféta könyvének 17. fejezetében olvassuk, aki kész másoknak is ártani, akarva akaratlanul, akinek a rossz jó, és a jó pedig rossz. Cseri Kálmánnál olvastam, a Cseri Kálmának volt egy kedves barátja, és elmondta, hogy a megtérés előtt nagy elismerésnek örvendett a munkahelyén, mert annak a gyárnak minden rossz termékét képes volt eladni. A selejtből pénzt csinált, mindent eladott. A pénz pedig dőlt az ő üzletkötői munkája nyomán. Kellőképpen jutalmazták is érte, és agyba főbe dicsérték. Ő is egyre büszkébb lett. Érteni kell ahhoz, hogy lyukat beszéljen a vevők hasába, ahogyan ő mondta. Értett is hozzá. És amikor találkozott az Úr Jézussal, és egész múltját a keresztjéhez tette, látta már, hogy mi bűn abban, és mi nem, és megvallotta a bűneit, és akkor nehéz volt komolyan vennie, hogy Isten erre a temérdek becsapásra, csalásra, félrevezetésre is bocsánatot ad. Ő azonban elhitte, és békességet is kapott. És aztán később bevallotta, hogy álmaiban időnként előjön, hogy mennyi embert csapott be, mennyit csalt és hazudott üzletkötői munkája során. És azt mondta, hogy nem üzletkötő voltam én, hanem alávaló lókötő. Szóval az engedetlen szív ilyen és ilyenre képes. Sok szomorúságot okoz, sokan sírnak az ilyen engedetlen szívű ember miatt, és sok erőséget okoz, és a maga békétlensége miatt sokat kesereg az ilyen engedetlen szívű ember. Az engedelmes ember azonban Isten akaratát keresi. Nem a maga feje után megy, nem maga hozza a döntéseit, nem a maga eszére támaszkodik, hanem nem a maga bölcsességében bízik, a képességeiben, hanem hallgat a tanácsra. Az engedelmes ember felismeri, hogy Istenre van szüksége, komolyan veszi Isten minden egyes szavát, nem kételkedik benne, mert tudja, ahogy a 127. Zsoltárban le van írva, hogy akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Az engedelmes ember szereti az Urat, és ragaszkodik hozzá. Richard Wurmbrand evangélikus lelkész tollából származik ez az írás, amit szeretnék felolvasni. Ezt írta az egyik könyvében. Egyik munkatársunk a Föld alatti egyházban egy fiatal lány volt. A rendőrség felfedezte, hogy titokban evangéliumokat osztott, és a gyermekeket Krisztusról tanítja. Elfogatása bizonyos volt, de hogy ezt olyan fájdalmassá tegyék, amilyennél csak lehet, úgy döntöttek, hogy elhalasztják néhány héttel, pontosan addig a napig, amelyre az esküvőjét kitűzte. Az esküvő napján felvette a mennyasszonyi ruháját, a legszebb, legörömtelibb nap egy fiatal lány életében. Hirtelen az ajtó kivágódtak, és titkos rendőrök rontottak be, és amikor a mennyasszony meglátta a titkos rendőrség embereit, kinyújtotta feléjük a kezeit, hogy ellenállás nélkül megbilincseljék. Durván rácsatolták a csuklójára, és a szerelmesére pillantott, majd megcsókolta a láncait, és így szólt: köszönöm az én mennyei bőlegényemnek, Krisztusnak ezt az ékszert, amellyel megajándékozott házasságom napján. Köszönöm, hogy méltó lehetek arra, hogy ő érte szenvedjek. Aztán elhurcolták síró keresztényeket és egy zokogó vőlegényt hagyva hátra. És jól tudták, hogy mi történik egy fiatal keresztény lányjal a kommunista őrök kezei között. 5 év múlva engedték szabadon egy romokban lévő összetört nőt, aki 30 évvel öregebbnek látszódott. A vőlegény várt rá. A lány azt mondta: ez volt a legkevesebb, amit megtehettem Krisztusért. Ilyen Urunkhoz hasonlatos keresztények vannak a Föld alatti egyházban, írja Richard Wurmbrand. Tudjátok, drága testvérek, az engedelmes szív az így szereti az Úr Jézust, és így ragaszkodik hozzá. Az ilyen ember. Az ilyen ember az nem keresi a könnyelműséget, az ilyen ember nem keresi a könnyebb utat, nem keresi a kiskaput, az ilyen ember komolyan veszi Krisztus szavát. És mindent hozzá illeszt. Oda illeszt. Mert hadd mondjam én, és ezt múltkor elmondtam, hogy drága testvérek, Isten nem fog hozzátok illeszkedni. Nem fog. És ezért van szükség bölcsességre, ezért van szükség a felismerésre, hogy vegyük észre, hogy Isten nem tud azonosulni azzal az élettel, ahogyan én élek, meg ahogyan te élsz. Egyedül mi illeszthetjük az életünket ő hozzá. És ezért van szükség bölcsességre, és tudjátok, ott van bölcsesség, ahol van alázat. Én sokszor elkeseredem, hogy mennyi nagyképű embert látok ebben a világban. Látok nyíregyházán. Olyan nagyképűek. Azt hiszik, hogy ők találták fel a spanyol viaszt. Azt hiszik, hogy őtőlük függ minden, és a nagyképűségükkel magukra zúdítják az életüket. Mert tudjátok, az ige azt mondja, hogy Isten az alázatosokat felmagasztalja, de a gőgösöket pedig megalázza. És ahhoz, hogy az embernek bölcsessége legyen, ahhoz alázatra van szükség. Az alázatos ember pedig meglátja a képességeit, és meglátja a határait. És meglátja az alázatos ember, hogy Krisztusra van szükség. Krisztusra van szükség nekem is, neked is. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, olvastuk ezt az igét, amely rámutatott arra, hogy a bölcsességnek igenis van kezdete. Kezdete az, hogy felismerem, hogy ő rá van szükségem, mindaz, amit ő kínál, az jó, és az a javamra van. Mindaz, ami az enyém, azt ő magára vette, és mindaz, ami az övé, azt odaadta nekem. Az élet rendező személyét felismerni azt jelenti, hogy az én rendezetlen életemnek erre az életrendező Krisztusra van szüksége. Tudjátok, a bölcsesség kezdete ez, hogy szükségem van Krisztusra. Szükségem van arra a békességre, amit ő kínál, szükségem van arra a megbocsátásra, amivel neki van hatalma bűnöket megbocsátani. Szükségem van arra a szeretetre, amivel ő szeret, mert magamtól nem tudok szeretni. szükségem van arra az örömre, amivel ő tud megajándékozni, és szükségem van arra az új életre és szívre, amit ő tud teremteni bennem. Arra a halló és engedelmes szívre, ami őre áll képes figyelni, és őt képes meghallani. Drága testvérek, kedves gyülekezet, adja az Úr, hogy erre a felismerésre eljussunk mindannyian. Amen. Imádkozzunk. Urunk, valóban azért könyörgünk, hogy add meg ezt a felismerést, hogy le tudjunk szállni arról a magas lóról, amire fölültünk, hogy le tudjunk lépni arról a trónról, az énünk trónjáról, és felismerhessük azt, hogy minden tőled függ. Hogy neked van hatalmad adni, és van hatalmad elvenni. Urunk, könyörgünk azért, hogy munkáld bennünk ezt a felismerést, felismerjük az életrendezésnek a szükségét, és felismerjük, hogy neked van hatalmad életet rendezni. Add, hogy itt találkozhassunk veled, mint aki életrendező vagy. Amen.